11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lengyelország nem hívta meg Magyarország kormányfőjét és nagykövetét a Varsói Uniós Elnökséget megnyitó rendezvényre. A lengyel döntés hátterében az áll, hogy a magyar kormány decemberben politikai menedékjogot adott a volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, aki ellen közpénzekkel való visszaélés miatt folyik nyomozás. Marcin Romanovszky tagadja a vádakat. Lengyelország európai ügyekért felelős miniszterhelyettese szerint Magyarország lépése sérti az európai szolidaritás és jogállamiság alapelveit. Szijjártó Péter külügyminiszter a döntésre úgy reagált, a lengyel külügyminiszter döntése szánalmas és gyerekes. Kissé csökkent a foglalkoztatás az elmúlt hónapokban, miközben a koronavírus járvány óta nem látott szintre emelkedett a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján tavaly szeptember és november között a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.691.000-re csökkent, ami 36.000-rel alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. A portfólió arra hívja fel a figyelmet, hogy utoljára 2020-ban volt ilyen magas ez az adat. A gazdasági portál szerint mindez azt mutatja, hogy a munkaerőpiacra is elér a gazdasági recesszió hatása. Közben 111.000-re emelkedett az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma. Emelkedett a diákhitel 1 kamata. Január 1-től 9,65%-os kamattal lehet felvenni a szabad felhasználású hitelt. A december 31-ig már felvett kölcsönöknél továbbra is 7,99% a kamat. A képzési költségekre felhasználható diákhitel 2 és a képzési hitel továbbra is kamatmentesen áll rendelkezésre. Teljesen megújul a MÁV csoport weboldala, új külsővel és funkciókkal várják az utasokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán közölte, hogy az új platform gyorsabb ügyintézést és átláthatóbb tájékoztatást biztosít az utasoknak, akik innentől egy helyen érhetik el az összes releváns közlekedési információt. Az új weboldalon számos olyan új funkciót is kínálnak az utasoknak, amelyek segítségével gyorsabban és egyszerűbben több mindent intézhetnek el és tudhatnak meg, mint korábban. Így a MÁV Inform 2025-től nem csak a vasúti közlekedésre vonatkozó infókat tartalmazza, hanem a helyközi buszok, a hév és a helyi buszjáratok rendkívüli és tervezett változásait is. Az online jegyvásárlásért felelős jegy.máv.hu oldal ezúttal nem változott, a szükséges módosításokat már augusztusban végrehajtották. A gáz árának további jelentős növekedésére számít a Goldman Sachs. Az ukrán tranzit leállása és a hideg idő miatt már 50 euró körül jár a megawattóránkénti ár, de az amerikai befektetési bank előrejelzésében nem tartja kizártnak az akár 68%-os drágulást se a mostani árhoz viszonyítva. A portfólió azt írja, a Goldman Sachs jelentős kockázatot lát arra, hogy a TTF gázár a következő hónapokban 63-84 euró közé emelkedhet, azaz addig a tartományig, amelyben már az olaj alapú fűtésre váltás is gazdaságossá válhat. A Komáromi Református Egyházmegye lelki gondozói szolgálata segítő beszélgetéseken keresztül igyekszik enyhíteni az emberek lelki terhein. A meghallgatlak kezdeményezés célja, hogy lelkészek és civilek számára is támaszt nyújtsanak a mindennapok kihívásaiban és válságaiban. A személyközpontú Rogersi pszichológiai irányzat elsajátításával és gyakorlásával igyekeznek támogatni azokat az embereket, akik különböző élethelyzetekben, nehézségeikben a segítségüket kérik. Segítséget nyújtanak, hogy jobban tudják kezelni a stressz helyzeteket, megértsék saját működésüket, eligazodjanak a kapcsolataikban, hogy veszteségeiken túljutva tovább tudjanak alkalmazkodni a változásokhoz, megtalálják és megőrizzék lelki egyensúlyukat.
Az időjárásról.
Hideg lesz az idő, hidegfronti hatások érvényesülnek ezekben a napokban. Az ország számos pontján képződött köd napközben zsugorodik. Gyengén felhős idő várható. Számottevő csapadékra nem kell számítanunk. Ellenben a ködös tájakon ónoszszitálás, hószálingózás nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +5 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek -8 és -2 fok között lesznek.
az Európa Rádió híreit hallották. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban folytatjuk a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy-egy oktatóját bemutató sorozatunkat. Ezúttal dr. Molnár Tamus Viktóriával, az intézmény pedagógia és pszichológia tanszékének főiskolai docensével beszélgetünk. Mint az ismert, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem képzési kínálatában jelen van a tanítóképzés is. Erre a területre kapott oktatói felkérést Molnár Tamus Viktória, aki már közel 30 éve folytatja a pedagógiai tevékenységét a református egyház kötelékében. Kezdetben tanítóként dolgozott a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskolában, de közben folyamatosan képezte magát különböző műveltségi területeken, majd a doktori képzésbe került. Bár a személyes hitélete a római katolikus egyházhoz köti, a szakmai élete a református egyház irányába tette elkötelezetté. Szakmai és baráti kapcsolat fűzi a Váli István református cigány szakkollégiumhoz, ahol mentor tanár, ifjúság segítő, tanít teológus hallgatókat is. Maga is elvégezte a kántorképzőt. Erőteljes kötődése van a különböző művészeti ágakhoz. Férje Tamus István grafikus művész tanár. Két felnőtt gyermek édesanyja. Ismerjék meg Molnár Tamus Viktóriát, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. Dr. Molnár Tamus Viktória, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem főiskolai docense, és hát tegeződni fogunk, mert nagyon közel állunk egymáshoz így életkorban is, és már az ismerettség is azért régebbi. Szóval, ami mindent össze lehet rólad olvasni és szedni az internetről, az oldalak. Tehát nekem is legalább itt vagy 4 oldal ki van nyomtatva, de igazából te hogyan apostrofálnád magad? Tehát akkor te most mit is csinálsz itt az egyetemen?
Köszönöm a megtisztelő felkérést ebben a riportsorozatban. Elsősorban tanárnak érzem magam. Változó életkorú diákokat tanítottam eddigi pályám során. Tanítóként kezdtem, amit nagyon szerettem. Soha nem gondoltam váltásra, de aztán érkezett egy megtisztelő felkérés 24 éve az akkori főiskola főigazgatójától, mivel akkor én már tovább tanultam, volt egyetemi végzettségem, sőt a doktori képzést is elkezdtem, hogy esetleg folytassam a pedagógia-pszichológia tanszéken a tevékenységemet. Nagyon nehéz szívvel hagytam ott a kicsiket, de megtaláltam önmagam a nagyok között is. Nagyon hálás feladat, nagyon szeretek velük dolgozni, és úgy érzem, hogy így teljesedett ki az én tanítói életutam, tanári, pedagógusi életutam.
Akkor nézzük, honnan indultál. Itt születtél Debrecenben?
Abszolút debreceni vagyok. Mindkét szülőm itt született, és a nagyszülők ugyan még nem debreceniek, de a szüleim már itt születtek. Minden iskolámat itt végeztem, úgyhogy mondhatom magam tőzsgyökeres és lokálpatrióta debreceninek. Fuvola tanárnak készültem egyébként. Elég későn ismerkedtem meg a fuvolával, mert én 14 éves koromig népzenét tanultam, népi furuján, és akkor édesanyám férjhez ment másodszor, mert az én szüleim elváltak. Édesapám ügyész volt, de nagyon kicsi voltam, amikor külön kerültünk tőle, úgyhogy aztán megszakadt a kapcsolat sajnos, és még felnőttként néhányszor találkoztunk, ő már elhunyt egyébként, és akkor én a zenetanár nevelő apám javaslatára elkezdtem fuvolázni, hogy ne csak a népzenét, hanem a komoly zenét is ismerjem meg, hiszen mindennek az alapja, és apukám javaslatára tehát elkezdtem fuvolázni, és annyira megszerettem, hogy igaz, akkor már a Tóth Árpád gimnáziumba be volt adva a felvételim, de 2 év után én átmentem a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába, ott érettségiztem, aztán nem sikerült a felvételim fuvola szakra, de nem akartam évet vagy éveket kihagyni és várni, míg sikerül, hanem egy véletlen fordulattal, bár azt mondják, hogy nincsenek véletlenek, a tanítóképző főiskolára kerültem. Én soha nem gondoltam a tanítói pályára, de rögtön megtaláltam magam a kellős közepén. Nagyon szerettem mind a közösséget, mind a tanáraimat, mind a gyakorlatvezetőimet, ugye a kis TK, mi csak úgy hívjuk a gyakorló iskolában, teljesítettem a gyakorlatot, és és nagyon sok pozitív személyiséggel megismerkedtem, csak azért nem mondok neveket, hogy meg ne sértsek senkit, ha véletlenül kihagyom. Szóval egy nagyon építő, nagyon baráti, partneri közösségbe kerültem, és rögtön otthon éreztem magam, és rögtön pályára is kerültem. Végzés után meghívtak a gyakorlóba tanítani. Egy évig voltam napközi otthonban, és aztán első osztályt kaptam. Egy fantasztikus párom volt a napköziben, és a második évtől pedig már hallgatókat is kaptam, úgyhogy abszolút mély víz volt, és abszolút beletanultam így a szakmába.
Na de miért szerettél volna pedagógus lenni? Mert ugye, hogyha a zenei vonalon maradsz, akkor is tanítani szerettél volna, és egyébként is megmaradt ez a tanítás az életedben. Volt valami minta, ami erre ösztökélt, vagy mi az, ami hajtott e felé, a hivatás felé?
Hát szerintem csak a gondviselés, a jóisten, mert nem volt pedagógus a családban, és nem tudom neked megmondani, hogy miért. Nagyon sok minden szerettem volna lenni kicsi koromtól kezdődően. Énekesnő, cirkuszi artista, építészmérnök, tehát ezeket most végig gondolva, mind a három. Hát az ének azért megmaradt, hiszen az énektanári diplomát is megszereztem később, de a többi az csak ilyen kósza álom volt, mert most már semmilyen affinitást nem érzek. Nem tudom megmondani, valahogy e felé vonzódtam, már gimiben is, mert a Tóth Árpádban is az merült föl, hogyha ott maradtam volna, akkor történelem angol tanárszakra mentem volna, az akkor még Kossuth Lajos Tudomány Egyetemre, úgyhogy szerintem a gondviselés.
Emlegetted a gondviselést, a jóistent, a református vonal, a református hit, az mióta van jelen az életedben?
Az az igazság, hogy én római katolikusnak lettem keresztelve, és édesanyámmal minden nagy ünnepen elmentünk a Szent Anna templomba, de nem jártunk minden vasárnap misére, viszont az imádság, a jóisten jelenléte az az életünkben végig jelen volt. És én konkrétan végzős főiskolás koromba fordultam Isten felé, valahogy akkor jelentkezett egy olyan hiány az életemben, hogy mélyebben megszerettem volna ismerni a Bibliát és a hitet. És akkor kezdtem el járni a Szent Anna templomnak az IFI csoportjába, ami egy fantasztikus közösség volt, egy fantasztikus pap vezetésével, aki akkor volt káplán itt Debrecenben, és egy hihetetlen, vitális, hihetetlen energiájú, hihetetlen kedves pap volt, akit mindenki szeretett. Tehát én nem ismerek olyan embert, aki ne kedvelte volna. Úgy hívták, hogy Kovács Péter, hát ez régebbi sztori, és Kovács Péter szerettette meg velem igazán, és hitette el velem, hogy enélkül nincs élet. És akkor az ő vezetésével lettem első áldozó, ugye már felnőttként, és aztán utána bérmálkoztam, és amikor ő elkerült innen, akkor egy ugyanolyan üres űr maradt az életemben, mint amikor elkezdtem a hit felé fordulni, úgyhogy én évekig be se tudtam menni a templomba, hanem bizonyos időközönként megkerestük, ugye az akkori férjemmel már, ő adott össze minket, ő keresztelte a gyermekeinket is egyébként, tehát mai napig nagyon kötődünk hozzá, már ritkán találkozunk. És azt mondta, hogy nem hozzá, nem paphoz kell kötődnöm, hanem a Jóistenhez, és hogy ez egy közvetlen kapcsolat, és próbáljam meg őt elengedni, úgy mond, hogy ő már nincs itt, nem csak nála gyónhatok, nem csak hozzáfordulhatok a személyes problémáimmal, viszont ha nem járok templomba, és az akkor még egyetlen gyermekünket nem vezetem, nem tanítom a hit felé, akkor ez nem lesz egy keresztény hitélet. És akkor mentem be a kislányommal kézen fogva egy vasárnapi misére, és ha hiszed, ha nem, aki tartotta azt a misét, majdnem ugyanazt éreztem, mint Péternél. És akkor megkerestük, nagyon örült, és elkezdtünk hozzá kötődni, de már okosabban tettem, már nem alakítottam ki olyan szoros és személyes kapcsolatot, és azóta ez egy nagyon fontos és minden vasárnapos kapcsolat, meg mindennapi imádságos kapcsolat, és mind a két gyerek sikerült. Mind a kettő egyébként római katolikus hitre lett keresztelve, de ez nem akadály, hiszen ökumenikus szemlélettel vagyunk, és amikor én ugye főiskolás lettem, akkor még ez debreceni tanítóképző főiskola volt, aztán Kölcsey Ferenc tanítóképző főiskola, és már a gyakorló iskolába tanítottam, amikor Kölcsey Ferenc református pedagógus tanítóképző főiskola lettünk, és 93-tól, ami meg több mint 30 év, a református egyház kötelékében oktatok, velük is ugyanolyan mély emberi és baráti kapcsolatot ápolok a gyülekezettel, a kollégákkal, és abszolút nem érzem másnak ezt a kapcsolatot. Tehát a személyes hitéletem katolikus, a kollégák és a tanítványok és a hivatásom pedig református, és ez valahogy egy kerek egészet ad, aminek a legtetején a Jóisten van. És legbüszkébb arra vagyok, hogy mindkét gyermekünket sikerült hitéletben nevelni, és bármi történik az életükben, bárhol vannak a világon, hiszen nagy utazók, főleg a lányom, hát ő világjáró, mindig találnak egy olyan kis szegletet, egy olyan templomot, egy olyan közösséget, ahol a hitéletüket gyakorolni tudják, a vasárnapot megszentelni tudják, és abszolút a legbiztosabb alap az életükben Isten és a mi kis szoros családunk, mert hála Istennek nagyon-nagyon szépen és jól működünk mi együtt.
Molnár Tamus Viktória, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pedagógia és pszichológia tanszékének főiskolai docense. Tanítóként kezdte pedagógiai tevékenységét a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában, folyamatosan képezte magát különböző műveltségi területeken, majd a doktori képzésbe került. Most erről a szakmai útról is beszél.
Beszéljünk most arról az időszakról, amikor ez az éles váltás bekövetkezett a szakmai életedben, hogy ugye a kicsiktől ide kerültél a, úgymond a nagyokhoz. Szóval ez hogy történt? Hogy kaptál ide elhívást? Hogy kerültél ide a Református Hittudományi Egyetemre?
Akkor még már említettem is, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola alá tartozott a gyakorlóiskola, és én személyesen az akkori főigazgató úrtól kaptam meghívást, megszólítást. Sajnos egy évvel azelőtt elhunyt egy nagyon régi kedves kolléga, Seibert Ferenc, és az ő helyére írta ki pályázatot. És főigazgató úr azt mondta, hogy ő rám gondolt, de hát természetesen lehet, hogy mások is be fogják adni, és majd a tanszék, illetve az akkori főiskolai tanács fog dönteni, hogy kit alkalmaznak. Nagyon sok kérdés és kétség volt bennem, hogy mit tegyek. Én akkor a utolsó heteit töltöttem a kislányommal otthon a gyes időszakának, tehát már éppen készültem vissza tanítani, és nagyon bennem volt, hogy tanítóként megyek vissza. Már ugye akkor beszélgettünk az akkori igazgatóval, hogy milyen óráim lesznek, hová jövök vissza, hogy mint lesz. Ugye akkor én már megcsináltam itt a tanítóképzőn nem csak a ének szakkollégiumot, amivel végeztem, hanem az informatika szakkollégiumot is, mert számítottak rám alsós informatika órákkal, illetve akkor már elvégeztem a EGRI tanárképző főiskolán az ének-zenetanárszakot, és már akkor megvolt a Kossuth Egyetemen a művelődési és felnőttképzési menedzser szakom, és már a doktori képzésben jelen voltam. És ugye emiatt gondolt rám főigazgató úr, hogy már egyetemi végzettségem van, és már a doktorit is elkezdtem, ugyan még akkor nem volt kötelező a felsőoktatásban a doktori képzés és kis fokozat, de ő már úgy gondolt, hogy milyen jó, hogy én már ezt elkezdtem. Szóval nagyon sok kérdés és kétség volt bennem, és mint legfőbb tanácsadómhoz, a férjemhez fordultam, és azt mondta, hogy nézd, Viki, ez egy kihívás, egy esély, a kihívásokat nem szabad elmulasztani, add be, legfeljebb, ha nem sikerül, akkor maradsz a szeretett hivatásodban, a tanítóságban.
És hogy volt mindenre energiát kisbaba mellett, hogy mindezt elvégezd és végigvéd?
Elsősorban fantasztikus férjem és segítőtársam volt és van mellettem, ugyanakkor a szüleim is mindig arra biztattak, hogy ha kell, akkor ott vannak és segítenek, tehát soha nem volt kérdés, amikor a továbbtanulási palettán én újabb szint választottam. Persze a férjem azért minden diploma után megkérdezte, hogy ugye nem tanulsz többet, és nem tanulsz tovább, és akkor én mindig azt mondtam, hogy persze, hogy ne, aztán már adtam is be a következőre, de tényleg mindig nagy empátiával és megértéssel fogadta, és fogadták a szülők, úgyhogy mindig volt háttér, és amikor tanulni kellett, vizsgaidőszak volt, vagy éppen az órákon kellett ülni, akkor mindig megoldottuk a szűk családon belül, hogy a kislányommal legyen valaki.
És az itteni munkád, amikor itt elkezdtél dolgozni, milyen kihívások elé állított kezdetben? Azért itt ugye meg kellett felelni, ez akkor még egy nagy falat volt, igaz?
Hát ez pontosan így van. Nagyon sok nehézségen mentem át, mind emberileg, mind szakmailag. Rengeteg felkészülést igényelt, és teljesen más óravezetési, óratartási stílust. Nem sokkal voltam idősebb akkor még a főiskolásoknál, ráadásul az összes belevaló vagány, testnevelés, műveltségi területes csoportot megkaptam. Hát náluk órát tartani kihívás volt. Nagyon sok humor, nagyon jó hangulat volt az órákon, de azért fogni kellett őket, amibe bele kellett szokni. Úgyhogy nagyon sokat készültem, nagyon sokat éjszakáztam a tanulás miatt is, hiszen akkor volt időm azért napközben, előző kérdésednél maradva, soha nem jutott idő a éppen aktuális továbbtanulási feladataimra, és a készülés is éjszaka ment, úgyhogy én tulajdonképpen több mint 30 évig nem sokat aludtam.
Ugye most te üdítő színfolt vagy ebben a portrésorozatban, mert ugye a Debreceni Református Hittudományi Egyetem két részből tevődik össze, ugye az egyik markánsan a teológus képzés, a másik pedig a tanító képzés, és te most a tanító képzés oldalát képviseled ennek a történetnek. Nos, ez hogy zajlik egyébként itt? Tehát hogyan oszlik ez meg? Mennyire arányos ez? Mennyire van elismerve ugyanúgy ez a szak is itt, ez egy kényes kérdés a Református Hittudományi Egyetemen belül, mint a teológus képzés, hiszen az mégiscsak itt ez nagyon fontosan, és ugye nagyon komoly történelmi háttérrel rendelkezik.
Igen. Hála Istennek én a hitéleti szakokon is oktatok, a hittanár nevelő tanár szakon, nappali és levelező képzésben is, illetve a kántorszakos hallgatókat is tanítom egy fél éven keresztül.
Sőt, bocsánat, te is elvégezted a kántorképzőt, úgy látom.
Bár én katolikus kántorképzőt végeztem a Szent Anna székesegyház keretében, de valóban. Úgyhogy nagyon üde színfolt ez az én hivatásomban. Nagyon örülök, hogy nem csak tanítószakon oktatok. Egyébként mi abszolút szervesen kapcsolódtunk és integrálódtunk a Hittudományi Egyetembe, hiszen 93-tól református tanítóképzőként működünk, tehát a hitélet, a református életre való felkészítése a hallgatóknak, az régóta jelen volt az életünkben, tehát tulajdonképpen csak egy másik szakot, vagy más kollégákat kellett az életünkbe bekapcsolni. Én úgy érzem, hogy teljes testvériségben és kollegialitásban éljük az életünket, legalábbis én a saját nevemben és a saját személyemben erről tudok beszámolni. Mindenkivel jó kollegiális kapcsolatot ápolok. Én úgy érzem a vezetőkön is, hogy abszolút számít a tanítószak, elismerik, sok hallgatónk van, ugye ez most kicsit átfordult, most levelezőn vannak sokan, a megelőző években a nappalisok voltak többen, de abszolút kerek egésznek élem meg, és hát nagyon sok feladatom van, mert emellett még a felnőtt képzés számos szakján is oktatok, tehát nagyon-nagyon kevés szabad hétvégén van, de ez még most nem probléma, nem akadály.
Ezt a református szemléletet, magát a hitet a tanítóképzésbe is bevitted?
Sokat beszélgetünk erről. Nyilván ez privát szféra az életükben, és elsősorban jó tanítókat szeretnék képezni, de beszélgetni szoktunk. Az akadémiai istentiszteleten látom, hogy tanítószakról kik jönnek, kik járnak, kiknek fontos. A reggeli áhítatokon is, hála Istennek, vegyes a társaság, én ennek nagyon örülök. De igen, én személyes életemből is szoktam epizódokat, történeteket vinni, ami a Jóisten jelenlétét, segítségét, szerves kapcsolatunkat példázza, és hála Istennek úgy látom, hogy olyan helyekről jönnek a hallgatóink, ahol mindennapi életük része a gyülekezeti élet, a gyülekezeti tevékenység, az istentiszteleteken való szerves jelenlét, és igen, tehát sokan nem csak a nevében választják intézményünket református hittudományi egyetemként, hanem a hitéletükben is szervesen tudnak kapcsolódni, és megélik a mindennapokban a református hitet.
Hogy látod ma egyébként ezt a tanítói pályát? Mennyit változott, hiszen meséltél arról, hogy mennyire nagy boldogság volt számodra felvételt nyerni a tanítóképző főiskolára annak idején, és aztán tanítónéniként elhelyezkedni, hogy mennyire szeretted ezt a korosztályt. Most mi a jellemző, mit kínál ez a pálya a mai tanítóknak?
Úgy látom, hogy ide nagyon elhivatott hallgatók jönnek. Tehát az a legfontosabb különbség szerintem, vagy legnagyobb különbség a régebbi évekhez képest, hogy régen, amikor nagyon sok hallgatónk volt, számos diák érettségi után azért jött ide, hogy legyen egy diplomája, és egyáltalán nem volt abban biztos, hogy ő tanítani szeretne, tanítani fog. Aztán, mire elvégezték, tehát a negyedik év végére jutottak, ott van nekünk egy pályaszociális tréningünk, egy pályaorientációs tréningünk, és akkor már a többség tanítani akart. Tehát én régen is úgy éltem meg, hogy valahol eléri a képzésünk azt, ami a legfőbb cél, hogy tanítókat nevelünk, tanítókat képzünk, hiszen aki nem akart első éven tanítani, az negyed évre szeretne. Tehát ez azt jelenti, hogy bevonzotta a pálya, a főiskolai és a gyakorlóiskolai képzés, az ottani szakvezetők, a gyerekek, és az itteni elméleti tárgyakat oktató tanáraik elérték a legfőbb célt. Most meg, mivel kevesebben vannak nappalin, bár most levelezőn vannak sokan, tehát mind a két képzési formában tagozaton azt látom, hogy a többség eleve úgy jön ide, hogy ő tanítani szeretne, és ettől nem is tántorodik el negyedéven. Sajnos tudjuk, hogy napjainkban nagy pedagógus hiány van, így tanító hiány is, inkább vidéken, mint nagyvárosban, de azért is nőtt meg a hallgatók száma, mert talán biztosabb látják az elhelyezkedési lehetőséget. Ugye a levelezőseink vidékről jönnek, már többségük tanít, vagy pedagógiai asszisztens, és látják az adott iskolában a helyzetet, de tisztában vannak azzal, vagy már a vezetés ki is nyilvánította, hogy mikor fognak osztályt kapni, mikortól taníthatnak. Van, akit már most bevontak tanítóként úgy, hogy elkezdte a képzést, tehát nagyobb perspektívát látok most arra, hogy osztályt kapjanak, hogy tanítsanak, és én azt gondolom, minden szerénytelenség nélkül, hogy valahol jól végezzük a munkánkat, mert felkészült tanítók kerülnek a pályára. Nyilván ehhez a gyakorlóiskola rengeteget hozzátesz, nagyon elhivatott kollégák képzik ők gyakorlatban, de itt a mi szűk intézetünk kollégái is nagyon felkészültek, napra készek, és úgy érzem, hogy szeretnek bennünket a hallgatók. Különösen ez olyankor derül ki, amikor nagy egyetemekről jön át valaki, Debreceni Egyetemről, Eltéről, Egri Egyetemről, és sorolhatnám még, és azt mondják, hogy rendkívül módon szeretik a családias légkörünket, a partnerkapcsolatot, hogy mindenkit ismerünk személyesen, mindenkit a saját nevén szólítunk, ha személyes problémájuk van, meg lehet minket keresni, és tulajdonképpen itt az a cél, hogy mindenki lehetőleg az ő képességeinek megfelelően végezze el e szakot, és legyen minél felkészültebb tanító. Én azt hiszem, hogy ezt tudjuk garantálni, tudjuk adni, és amiben szerintem kicsit előrébb tarthatunk, mint a tanárképzés, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek felkészítésében sokat adunk. Külön tantárgyaink vannak erre, külön félévünk, és igyekszünk a különleges bánásmódot igénylő, kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való bánásmódra felkészíteni a hallgatóinkat, amire nagyon nagy szükség van, hiszen most már vidéken, nagyvárosban, minden iskolában jelen vannak, egyre többen vannak, és muszáj őket felkészítenünk a velük való bánásmódra, amit meg is kapnak, és nagyon hálások ezért.
Molnár Tamus Viktória, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pedagógia és pszichológia tanszékének főiskolai docense. Erőteljes kötődése van a különböző művészeti ágakhoz, férje Tamus István grafikus művész tanár, akinek bevallása szerint gyakran kéri tanácsát a nagy döntésekben.
Ha már itt a különleges bánásmódot meg a sajátos nevelési igényt említetted, akkor rákérdeznék, hogyan kerültél kapcsolatba a Váli István Református Cigány Szakkollégiummal?
Úgy kerültem kapcsolatba velük, hogy amikor beindultak itt a Maróti György kollégiumban, és volt hallgatónk itt a tanítóképzőn, a tanítószakon, akik náluk laktak kollégistaként, akkor megkeresett a szakkollégium, hogy vállalnám-e a hallgató mentorálását. És én igent mondtam, és így kerültem kapcsolatba szakmailag velük. Emberileg régebbi a kapcsolat, hiszen a vezető és az egyik munkatárs is régi személyes ismerősöm. Tehát szakma és ember találkozott, igent mondtam, és most megint van, mentoráltam a szakkollégiumból, aminek nagyon örülök. Egyébként nem csak mentorálásra szoktak hívni, hanem minden évben tavasszal szakmai programjuk is van. Ugye szakkollégium révén kutató munkát is végez náluk minden hallgató, és amikor ennek a beszámoló eseménye van, akkor zsűrinek, javaslattevő oktatónak meg szoktak hívni, amit szintén nagyon szívesen teszek.
Nagyon sokféle feladatot végzel még így a tanítás, oktatás mellett. Például szerkesztőbizottsági tag is vagy, ugye?
Igen, a Mediárium folyóiratban, ami a Tanítóképzési Intézetünk folyóirata. Igen, szerkesztőségi tag vagyok, de Vitéz Ferenc rektor helyettes úr, kolléga, főszerkesztő annyira egy kézben tartja a szerkesztőséget, hogy hát nagyon sok terhet és súlyt levesz a vállunk, mert ő egy személyben nagyon sok feladatot elvégez. Én amikor megkér, igyekszem segíteni, és mindenképpen időt találni a feladatra, de azért ő nagyon sokat visz ebből, és egyébként nagyon megtisztelt ez a felkérés is. Én mindig nagyon hálás vagyok, amikor egy-egy ilyen feladatra megkérnek, és mindig úgy körbenézek magamon, hogy méltó vagyok én erre. De hát igyekszem helytállni, és a Mediárium is egy nagyon nívós és olyan folyóirat, amit tényleg szívvel, lélekkel teszünk.
Olyan bevállalós vagy, ugye? Azt mondhatjuk most ilyen mai szóval?
Igen, hát a férjemre hallgattam, ugye 24 éve, amikor azt mondta, hogy minden megkeresés kihívás, amire igent kell mondani, mert hogy ő nagyon ilyen, tehát hogy ő ugye nagyon sok mindent visz a vállán. Ezt láttam a szüleimen, nevelőapámon, anyukámon, és hát a gyermekeim is ilyenek, akik meg valószínű tőlünk látták, úgyhogy igen, nagyon sokoldalú életet élünk, nagyon sok mindent csinálunk, nagyon sok mindenre járunk, nagyon sok mindenre részt veszünk. Igen, mondhatjuk ezt, hogy bevállalós vagyok.
Beszélhetünk arról, a férjed, Tamus István festő és grafikus művész, az ő művészi tevékenysége milyen hatással van a te életedre?
Rendkívüli hatással a kezdetek óta. Ugye a zene nagyon régóta, mint művészeti ág jelen van az életemben, a színház is, hiszen nevelőapám révén, aki komoly zenész volt, a mostani debreceni filharmonikus zenekar szólamvezető timpanistája volt, tehát én 12 éves koromtól színházba járok, operára járok, tehát tényleg sok mindent kaptam a családtól és az élettől. Ehhez egy nagyon kiegészítő színfoltként jött a képzőművészet, amit már akkor is nagyon szerettem, és kiállításokra járni aktívan tettem, mielőtt Istvánt megismertem. Vele meg ez abszolút kiteljesedett, és a mindennapi életünk része, hiszen ha nem is minden nap, de minden héten biztos, hogy legalább egy megnyitón ott vagyunk a városban, vagy akár a várostól távolabb is.
Nem titok, elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy amikor mi elkezdtük a beszélgetést, előtte még gyorsan felhívtad az egyik gyermekedet, aki éppen utazni készül, ugye már valószínűleg a repülőgépen ül, ugye?
Igen, hát 9:40-kor fog felszállni, most nem tudom hány óra, de már akkor ő átment a biztonságén. Igen, mint mondtam, nagyon programdús, nagyon színes életet élünk, és ezt a gyerekek is viszik. A lányunk 8 évvel ezelőtt úgy döntött, érettségiző gimnazistaként, hogy Angliában szeretne egyetemen tanulni. Fel is vették, az alapszakot, történelem francia szakot Leicesterben végzett, aztán mesterszakra átment Leidenbe, Hollandiának ennek a nagyon híres egyetemére. Ott lett késő középkorász, kora újkorász történész, majd mai napig hihetetlen és varázslatos módon rögtön egyből felvételt nyert a Cambridge-i Egyetem doktori képzésére. Ahogy jelentkezett, egy hét múlva megjött az offer Berend Nóra professzorasszony e-mailjéből, úgyhogy ő most már ott végzős doktorandusz, és ha minden jól megy, 26-ban végez. Már posztdoktori ösztöndíj ajánlata van a Cambridge-i geopolitikai központtól, ott már dolgozik ő kutatási asszisztensként, illetve egy olyan programban is oktató, a Princeton Egyetem egyik professzora vezeti ezt a programot, amelynek keretében például ugandai menekültábor diákjait oktatta, ki is utazott júniusban volt náluk, most pedig a Római Sapienza Egyetem hallgatóit oktatja, nagyrészt online, de időnként jelenléti oktatás formájában is. Emellett kínai, pekingi diákokat is oktat, olyan diákokat, akik a Cambridge-i Egyetemre szeretnének jelentkezni, és a Cambridge-i Egyetemen is, a történelmi tanszéken, intézetben is tart órákat, úgyhogy nagyon színes a tevékenysége. A fiunk most kezdte az egyetemet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser szakán. Nagyon boldog, 4 éves kora óta Budapestre vágyott, úgyhogy nagyon jól van, azt is mondhatnám, hogy él, mint hal a vízben. Egyetemre jár, mellette már elkezdett dolgozni, hiszen a zseppénz azért az nagyon fontos, és hát ő hamar felmérte, hogy nem minden kis vágyát tudjuk mi teljesíteni, úgyhogy igyekszik ő maga is biztosítani ezt. Zenélt 10 éve ő is, a lányom egyébként zenélt 10 évig, táncolt 10 évig, tehát tényleg nagyon színes a tevékenység. A fiunk ütőhangszereken játszik 10 éve, amikor ideje engedi, visszajár a debreceni zenede fúvos zenekarába, nagyon szereti a komoly zenét, például kívánsága volt, hogy ahogy bemutatják az operában, a Turandotot nézzük meg, imádjuk a művészeteket.
Hát úgy látom, akkor egyik gyerkőc se esett messze a fájától, ugye? Az alma a fájától.
Abszolút nem. Érdekes, még nem volt gyermekem, már arra gondoltam, hogy mindenképpen szeretném, ha zenét tanulnának. A jó Istennek köszönhetően egyik sem botfüllel született, úgyhogy mind a kettő alkalmas volt, és soha nem kellett mondani, teljesen önszántukból kezdték el a zenetanulást, és elvégezték a továbbképző utolsó osztályáig, és egyetlen egy pillanatra sem merült föl még kamaszkorukban sem, hogy abba hagyják. Sőt, a fiam azt mondta, akinek ugye a két covidos év abszolút a zenetanulás és gimnáziumi évek idejére esett, hogyha nem lett volna a zene, akkor ő nem is tudja, hogy vészelte volna át a covidot. Ugye ütőhangszerek lévén ők bejárhattak a zeneiskolába, és ez egy kimozdulási lehetőséget, egy színes színfoltot jelentett a covid bezártságában. Úgyhogy tényleg nagyon hálás volt a pedagógusának és az egész zenetanulásnak egyaránt.
Mivel foglalkozol legszívesebben, ha van szabadidőd a szabadidődben?
Mivel nagyon programdús és színes életet élünk, emiatt nagyon keveset alszok. Első számú hobbi nálam a pihenés. Nagyon szeretek otthon lenni, és nagyon szeretek utazni. Most egy fantasztikus ősz áll a hátunk mögött. Több országban jártunk, és együtt, négyen. Ami a legnagyobb boldogságot okozza, ha együtt vagyunk. Még nem is igazán éltük meg, hogy ketten maradtunk a férjemmel, pedig igen, de olyan sokat voltunk együtt ősszel, utazások és közös budapesti vagy debreceni programok okán, hogy még tényleg nem érezzük, hogy ketten vagyunk. Azt hiszem, hogy egy szülő akkor lehet a legboldogabb, ha a 28 éves és 19 éves lánya és fia mindig azt mondja, hogy olyan szívesen vagyunk veletek, és bárhova mentek ki, ne hagyjatok. Tehát mi együtt mozgunk még mindig, jó, tartós párkapcsolatuk nincs, tehát majd biztos más lesz a helyzet, ha megtalálják a párjukat, de nagyon-nagyon szeretünk együtt lenni, tehát ez az egyik. A másik, igyekszem aludni, pótolni azt a rengeteg éjszakázást, ami azért még mindig utalér, hiszen nagyon sokat pályázunk, ugye Istvánnak próbálok segíteni a képzőművészeti pályázatokkal, ugye a pályázati és elszámolási időszakok azért eléggé elfoglaltak és sűrűek, ezekre most is késő esti órákban és éjszaka van lehetőség, illetve nagyon szeretünk együtt filmet nézni, elsősorban művészfilmeket, vagy ilyen nehezebb tanúságos, nehezebb mondani valójú filmeket, nagyon szeretünk sétálni, és nagyon szeretünk együtt mindenféle kulturális programon részt venni.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Molnár Tamus Viktóriát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pedagógia és pszichológia tanszékének főiskolai docensét ismerhették meg. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by a calling on his life, he spoke God's words, the bones began to shake. He stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls and raised them again a mighty army. For soon these arisen warriors would battle again. They have been filled with the Spirit wind. Oh, 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 oh.
pastor stands before his congregation. Once a mighty army for the Lord, but now he stares into the lifeless eyes. Believers leading carnal lives, he wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, spoke God's word like he'd done 100 times before. But this time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley, and breathe the breath of life into their souls, and raise them again. Warriors will battle again. They have been filled with the Spirit. Oh, yeah. Oh, 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 oh.
Holy Spirit, breathe on me. Breathe your life. Holy Spirit, breathe on me. Breathe your life in me. Holy Spirit, breathe on me. Breathe your life in me. Holy Spirit, breathe on me. Breathe your life in me.
Innen és Tiszán túl.
Alone, who took on flesh, fullness of God in me.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Tears away, and I've felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I break bread to heaven from my lowest place, and I have held the blessings God you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who sent me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys. God of the hills and valleys. And I am not alone.
I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm